A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy keressük kezdő énekünket, a 255. dicséretünket. A 255. dicséretünknek az első három versét, valamint az utolsó két verset fogjuk énekelni, a 7. és 8. verseket. Az első vers így kezdődik, mely igen jó az Úristent dicsérni. Olvasom a zsidókhoz írt levélből ezen a mai vasárnapon a 9. fejezetnek a 19-től 28-ig terjedő verseiben, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint. Hallgassuk figyelemmel Isten igéjét, odafigyeléssel, kicsit nehezebb szakaszról van szó, igyekszünk utána majd azokat a szálakat kibogozni, amelyekről útmutatást ad az Isten igéje. Tehát a zsidókhoz írt levélnek a 9. fejezetéből a 19. verstől olvasom a következőket. Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és bakok vérét vízzel, vörös gyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet, és utána az egész népet e szavakkal. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt számotokra. Azután hasonlóképpen meghintette vérrel a sátort és az Isten tisztelet minden eszközét is. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vérkiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal. Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most is megjelenjen az Isten színe előtt érettünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogy a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvedni a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Kegyelem Istene, tegye áldottá és érthetővé számunkra az ő igéjét, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, háladással állunk meg, és a Zsoltár éneklő szavaihoz szeretnénk mi is kapcsolódni lelkünkben, hogy mindazt megköszönjük, amit értünk, bennünk, körülöttünk elvégeztél, akár az elmúlt időszakban is. Ennek az időszaknak jellemzője volt az, hogy kerestünk, hogy vágyakoztunk, hogy szabadság érzetünkben akartunk megerősödni, és mindebben szerettük volna látni a te hozzáállásodat, a te irgalmadat és kegyelmedet. Mégis ennek az időszaknak rengeteg próbatétele volt, amely mindig újból és újból felhívta a figyelmünket tökéletlenségünkre, előtlenségünkre, és arra a nagy küzdelemre, amelyet az életünkben állandóan folytatunk, nem csupán az életben maradásért, hanem azért, hogy a boldogulásunkat megtaláljuk. Köszönjük, hogy ennek mind része voltál, és így adunk most hálát mindazért, amelyet veled együtt megharcoltunk, ha még talán lezárni nem is tudtunk, de ott van te előtted jó helyen. Ma is azt kérjük, hogy igazítsd el a gondolatainkat, akár emlékezünk a múlt fele visszatekintve, akár előre nézünk a jövendőnkben, akár keressük magunknak a feladatokat, a lehetőségeket a jelenünkben, vagy rendezni szeretnénk bármilyen viszonyt te veled, vagy egymással. Igazgasd a gondolatainkat, hogy célt érhessünk, és gyümölcsöt tudjunk teremni. Így kérünk, hogy most is áld meg a te igéddel ezt a mai alkalmunkat, Isten tiszteletünket, hogy azt tegye áldottá az életünkben mindazt, a folyamatot, amelyet te elkezdtél és be akarsz végezni. Így kérünk, hogy légy itt a te szent lelkeddel, add áldásodat ige hallgatásunkra, ige értésünkre. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására jöjjetek, együtt készüljünk a 154. dicséretünkkel. A 154. dicséretünket énekeljük egyetlen versével, Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. alapigénket újraolvasom a zsidókhoz írt levélből az előbb elhangzott résznek, a 9. fejezetnek a 25. és 26. verseiből. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogy a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvedni a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Foglaljuk el a helyünket. Már néhány ige hirdetés elhangzott az elmúlt hetekben a zsidókhoz írt levélről, és ezek között némelyeknél említést is tettem arról, hogy annyira bonyolult és nehéz képek vannak ebben a levélben, hogyha belemennénk ezeknek a taglalásába, akkor az egész időt ezzel töltenénk ki. Nem tudnánk érdemben beszélni az üzenetről. Talán nem megcsorbítása az igének, hogyha ezeket a háttérbe hagyom most, ezeket a feloldásokat és ezeket a képi magyarázatokat, és megpróbálom kiragadni azt a lényeget, amiről szeretnék néhány gondolatot most is elmondani. Azokban a fejezetekben, amelyeket így most olvasunk, végig arról van szó, hogy Krisztusnak van egy olyan főpapi szolgálata, amelyel egy áldozatot mutatott be az emberi vétkek soráért, és ez az áldozat, ez a saját életébe került. Ezt mi nagyon jól tudjuk, ünnepeink vannak, amelyek erre épültek rá, amelyekben ez kerül újból és újból a szemünk és a szívünk elé, és ezek nyilván nagyon erősen meghatározzák az Istennel való kapcsolatunkat. Ugyanakkor ennek a főpapi szolgálatnak vannak olyan jelenetei és elemei, amiket olyan nehezen értünk meg mai olvasók, hiszen benne van az Ószövetség világában egy olyan kultuszi, vallási rendszerbe elhelyezve, ami tőlünk már igen távol esik. Ehhez tartozik az is, hogy az akkori időkben a főpap évente egyszer a szokásos hétközi és ünnepi áldozatokon túl bement a templom legbelső részébe, és ott egy állatot feláldozott az egész nép elkövetett vétkeiért. És aztán kijött az áldozat elvégzése után, megállt a templom előtt, és az embereknek egyfajta feloldozást adott, és azt mondta, hogy benjártam az Isten szín előtt. Az Isten elfogadta az áldozatunkat, és megbocsátja a vétkeinket. És akkor a nép örömújjangásban tört ki, és úgy mentek haza békességgel a lelkükben, hogy az Isten nem haragszik rájuk. Hát körülbelül ennyi az, amit itt elénk hoz képi formában a zsidókhoz írt levélnek a szerzője, és emellé rendeli oda Krisztus, és azt mondja, hogy amióta ő odaadta önmagát ezért az egész világért, azóta ez nem történik meg. Nincs ez a rendszeres és sokszor bemutatott áldozat, mert van egy, és ez mindenre elégséges. Innen szeretném elindítani a gondolatokat, hiszen ez a két fogalom sokszor megfordul a mi gondolatunkban és a mi életünkben is nagyon jelentős területeken mutatkozik meg, ez a sokszor és állandóan foglalkozni valamivel, sokszor és állandóan visszatérni valamihez, sokszor és állandóan jelen lenni valaminek úgy az életemben, hogy azt nem tudom elkerülni, és vajon van-e tökéletes megoldás egy, ami aztán mindent lezár? Vagy ez csak egy olyan reklámszöveg? Amiről mi is hallunk a tévében és a rádióban, hogy na, ha ezt választod, akkor ezzel végleg megoldódik. Ki lehet írtani a rákcsálókat, meg lehet oldani valamit úgy végérvényesen, hogy azzal többet nem kell foglalkozni, ez lehet egy jó befektetés, valami olyan gyógyászati eljárás, ami végleg megold egy problémát. És az embernek mindig van egy ilyen kételje a lelkében, hogy vannak egyáltalán olyan módszerek, amelyek végérvényesen helyre tesznek valamit. Vajon kérdezzük meg azokat az embereket, akik elvesztettek közeli hozzátartozókat, most is emlékezünk majd ilyenekre, illetve van olyan, akit a héten búcsúztattunk el. Tényleg van majd egy olyan pillanat és egy olyan fordulat, amikor ez az egész már nem teher, amikor az ember azt mondja rá, hogy egyszer és mindenkora túltettem rajta magam. Nincs ilyen. És ha valaki a gyermekét neveli, akkor minden napnak jön az aggodalmaskodás, és nem tudom egyszer azt mondani, hogy többet ez már nem gond. Addig gond, amíg élek, és addig gond, amíg ő is él. Hát ezért érdekes most számunkra megvizsgálni egy kicsit azt, hogy ez az egyszeri és tökéletes áldozat, ez végül is mire elégséges? Miről szól? És nagyon sokat gondolkoztam, és kerestem azokat a példákat, amelyeket a mai életből képletként vagy hasonlatként el lehetne mondani, és egyetlen egy van olyan, amit úgy érzek, hogy talán ezt lefedi, és egy kicsit félve is mondom el. Tegnap este a készülések küzdelmei között eszembe jutott, hogy valami hivatalos anyagot ki kellene még nyomtatni. Ez manapság egy nem nagy művelet, az ember odaül a számítógépéhez, bekapcsolja, beérkezik az, aminek be kell mindig érkeznie, kiválasztom, kinyomtatom, és túl is vagyunk pár perc. És bekapcsoltam a számítógépet, és nem nagyon akart elindulni. Lassú volt. Aztán elindult, de nem akart azt csinálni, amit én kértem tőle. Aztán utána kiderült, hogy valahogy nem küldi el az üzeneteket a nyomtatón felé, ami nem kábellel van összekötve, hanem valahogy valami különleges, titkos úton, valahogy a levegőben repülnek át az információk, amit én nem látok, nem érzékelek, és nem tudok hozzányúlni, és nem érkezik oda, ahol lennie kellene. Na és akkor ebből az informatikai balesetből lett egy hatalmas nagy küzdés, hogy ez miért nem megy. És miért nem azt látom a képernyőt, amit látni kellene, vagy amit látni szeretnék. Valahogy így működik az emberi élet is, tudom, suta a példa, de talán mégis elmondja azt, hogy mi a felületen próbálunk megoldásokat találni és keresni, és igazgatni azt, amihez hozzá tudok nyúlni, de a háttérben különös folyamatok vannak, amit nem mindenki ért. Hát én nem értettem. És akkor felhívtam egy kedves barátomat, megmertem kockáztatni ezt szombat este, és azt mondtam neki, hogy nézd, itt valami baj van, ehhez én nem értek, meg tudod-e oldani? És ő ismert engem, és tudta, hogy amikor legutóbb a számítógépemen rendet kellett rakni, akkor neki jó feltenni egy olyan programot, amivel ő otthon is fel tud kapcsolódni az én számítógépemhez, és otthonról meg fogja oldani azt, amit én nem tudok megoldani. Megsértődhettem volna, hogy ő ismerte ezt a képességemet, hogy én erre képtelen vagyok, de most ez nagyon jól jött. És valahogy ez így van az Isten világában is, hogy őt nagyon jól tudja, hogy a képességeink meddig érnek el, és hol van az, amit mi nagyon zavarosan, nagyon homályosan látunk, és abban nagyon nehezen tudunk belenyúlni. Most hogy jön ez az egész az Ószövetséghez és az áldozatokhoz? Egyszerűen úgy, hogy az ószövetségi ember mindig érezte azt, hogy valami, ha az életének a felületén nem működik, akkor a háttérbe kellene kotorázni és elővenni valakit vagy valamit, aki ott ismeri ezeket a titkokat, és ez nem más, mint az Isten. És az Istennek ez a titokzatos világa valahogy megközelíthető kell legyen, és erre vannak az áldozatok, hogy oda viszem magamat, és azt, amit az Istennek felajánlok, és tudjuk nagyon jól, hogy a Bibliában mennyi ítélet születik arról, hogy ezt az ember milyen tökéletlenül tette meg, és csinálta meg, hogy én mindig arra számítok, hogyha az Isten előtt egy fogadalmat teszek, ha az Isten elé viszek valamit, úgy, hogy azzal őt le lehet kenyerezni, akkor majd hajlik arra, hogy azt, ami a háttérben nem működik, és én nem tudom megoldani, azt ő helyreállítja. Erről beszél a levél szerzője, hogy Mózes is mindent vérrel megtisztított, úgy, ahogy az elő volt írva, és ez a megtisztítás szükséges volt az embernek a mindennapi életéhez. Itt valahol kapcsolódik a mi életünk is ahhoz az ószövetségi embernek az életéhez is, hogy mi másért lennék itt, mint azért, mert valami rendellenességet tapasztalok az életemben, ami ott van a képernyőn, ott van a felületen, de nem igazán tudok eligazodni, hogy most ott a háttérben mit kellene tenni. Hogy oda az Isten egy kicsit belepiszkálhasson. Oda az Isten valamit be tudjon tenni, egy új programot tudjon írni az életemre, amitől ez működővé lesz. Mert a felületen én csak azt érzékelem, hogy nem találom meg a hangot a másik emberrel. Hogy feleslegessé lettem egy helyzetben, hogy erőm feletti utak vannak, próbálkozásaim, de nem győzöm már, hogy a betegség elhatalmasodik rajtam, hogy megpróbálok megtartani egy másik embert a szeretetemmel, de nem tudom megtartani, hogy tele vagyok olyan kihívásokkal, amelyekre maga az élet késztet rá, hogy én azt megoldjam, de hiába nyomkodom a gombokat, nem megy, mert nem működik. Ki hozza be azt az új programot, amivel ez lesz? Amivel ez működni fog. És amikor az Ószövetségbe kijött a főpap, és évente kihirdette azt, hogy Higgyétek el, hogy az Isten nem távozott el tőletek, szeretiteket, menjetek el békességgel, akkor ezek az emberek úgy indultak el onnan, hogy azzal az örömmel, hogy újból megéri próbálkoznom, mert az Isten nem hagy magamra. De mindig vissza kellett térni. Nagy kérdés az, hogy vajon az Isten jól gondolta-e, és most ezt értsük jól, mert persze, hogy az Isten mindent jól gondol, hogy el kellett tényleg venni tőlünk ezt a folyamatot, és ezt az állandó visszajárást, és az áldozatoknak ezt a rendszerességét, és nem tesz minket túl kényelmessé, vagy nem veszíti el a jelentőségét, és tesz könnyelművé bennünket az Isten, hogyha azt mondja, hogy én egyszer és mindenkorra végérvényesen kijelentem, hogy nem távozom el mellőled. De bizony sokszor könnyelművé tesz bennünket. Azok az áldozati alkalmak lehet, hogy egy kicsit felrázták az embert, és azt mondták, hogy itt mindig vérről van szó. Nem az Isten vérszomjáról van szó, és azért kell kiontani ezeket, hanem arról a vérről van szó, amely sebeket én okozok mások életén, és mások okoznak az én életemen, és amiben élem a mindennapjaimat. Ha ezzel mindig szembesülök, akkor talán erősebben akarnék kapaszkodni egy olyan segítő kézbe, amit az Isten nyújt felém. De az Isten mégis azt mondta, hogy ezt a rendszert ő nem így látja működőképesnek, hanem fel akarja szabadítani az embert arra az életre, amelyben nagyon sok tennivalója van. Amikor az én számítógépem lelassul, akkor az azt jelenti, hogy a háttérben olyan programok futnak, amelyekről én nem is tudok, és néha nem is jól működnek, amelyek elveszik a memóriát attól, hogy az, amit én akarok dolgozni, az jól működjön. És az Isten ezt nagyon jól látja, hogy addig, amíg bennem egy állandó belső vívódás van, hogy ki vagyok én, hogy szeretnek-e, szerete az Isten, akar egyáltalán velem foglalkozni, addig ezek mind, ezek a súlyos és nehéz gondolatok elvonják az erőt attól, hogy én szerethessek egy másik embert, hogy szolgáljak ott azon a helyen, ahol az Isten állított, bármilyen nehézségek között is vagyok. Mert tényleg ez terhel meg bennünket, hogy saját magunkkal nem tudunk mit kezdeni, és nem jutunk dűlőre a saját életünkkel és a lehetőségeinkkel, és egyáltalán azzal a kérdéssel, hogy tényleg megbocsátotta az Isten az én vétkeimet, vagy nekem mindig ide kell jönnöm töredelmes szívvel és vezekelnem, és valamiféle fogadalmakkal megerősítenem az Isten felé azt, hogy de én szeretnék valamit még ettől az élettől. Nagyon sokszor magát az úrvacsorát is így értjük félre. Nem azért jövünk ide, hogy áldozatot mutassunk be az Istennek. Előre elnézést kérek, de ez egy tény, és ezért mondom a hasonlatot, hogy, és az elnézést a katolikus testvéreinktől fogom kérni, hogy a mise áldozatában újból és újból be kell mutatni azt az áldozatot megismételt rendszerrel, amely a krisztusi áldozatot példázza azért, hogy az Isten újból és újból megbocsásson. És erre a reformátori hitvallás azt mondja, hogy de a Krisztus áldozata, ha egyszer elégséges volt, akkor itt mi nem áldozunk ennél az asztalnál. Mi elfogadjuk az Isten kinyújtott kezét, és azt a kegyelmet, amit újból és újból meghirdet. Azért az egyetlen áldozatért, amit ő elvégzett. És ez szabadít fel bennünket arra, hogy ennél az asztalnál, még ha könnyek között is megáll valaki, vagy bűnbánattal áll meg, ami nagyon helyes magatartás, az Isten azt tudja mondani, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. És én tudjam elhinni, hogyha én idejövök, akkor a 100%-os garancia, hogy az Isten megújítja az életemet, és megbocsát nekem. A zsidókhoz írt levél ezt próbálja képekben elmondani, hogy az, ami ott a háttérben minket mindig is zavart, és még egyszer ismétlem magam, hogy az, ami az életemnek annyi energiát elvonja, hogy azokra a nagy kérdésekre, amelyek állandóan piszkálnak bennünket, választ tudjak adni, arra az Isten hadd adjon egy választ, ami egyszerűen annyi, hogy igen. Minden kérdésemre ez az Isten válasza, hogy igen. Nem azokra az eldöntendő kérdésekre gondolok, amelyek a hétköznapi sorsomat jelentik. Nem arra a válasz, hogy ugye meggyógyítasz engem, igen. Nem erre. Hanem arra, hogy ugye nem hagysz el engem, ugye az én Istenem maradsz ígéreted szerint. Erre igen a válasz. És ha a háttérben ez a program fut az életemben, akkor azok, amik a felületen jelentkeznek feladatok, mert azok megmaradnak. Azt meg kell oldani, azt valahogy el kell végezni. Azokhoz az Isten ebből a háttérből odaadja a maga erejét. Hát erről szól ez a sokszor menni és belefáradni, és az Isten előtt próbálkozni, és azt firtatni, hogy hogy leszek újra teljes ember a maga erejéből, vagy pedig az az egyetlen egy megoldás, amit az Isten felkínál, és azt mondja, hogy na most már ezt hagyd. Ez az én részem. Ebbe csak én tudok beleprogramozni, ebbe csak én tudok belenyúlni. Erről szól ez a rész, és amikor most az új kenyérre is egy kicsit gondolok, és hálát adunk, hiszen az úrasztalát megterítettük ugyan rendszerint, de valahogy ez most még az új kenyérben még nagyobb ünnepé is lesz számunkra, ugyanezt éljük meg. A jelenlévőknek azt hiszem, hogy bátran kimerem állítani, hogy az év minden napján volt kenyér az asztalán. Lehet, hogy vannak olyanok, akiknek ez nem ilyen természetes, ezt mi magunk is nagyon jól tudjuk. De e mögött, az új kenyér mögött, a hálaadásunkban mindig az van benne, hogy az Isten nem feledkezett meg rólunk. Hogy lehet, hogy egy kicsit kisebb volt a szelet, néha nagyobb volt a szelet, máskor kalács is lett belőle, valahogy mindig volt, és ez valahogy mindig az Isten kegyelméből lett kirendelve. Amikor most elcsendesedünk és hálát is adunk ezért, hogy az Isten gondviselése így támogatott minket, akkor engedjünk az Isten szavának, és próbáljuk meg elfogadni azt, hogy erre a váltásra nekünk is szükségünk van. Hogy az a sok-sok aprólékos és sziszifuszi lelki próbálkozás, amelyel mi erőt veszünk önmagunkon, és próbálunk olyan dolgokat is rendbe tenni magunkba, amire nekünk nincsen igazolványunk, és nincs a hatáskörünkbe, azt úgy le kell tenni az Isten kezébe, és azt mondani, hogy ez a tied. És annak az lesz a következménye, hogy sokkal több erőm, képességem, hitem szabadul fel arra, hogy végezzem a rám bízottakat, amikre az Isten képesítést adott, jogosítványt adott, sőt el is várja, és meg is ítél azért, hogy azokat el tudtam-e végezni. Csendesedjünk el, és imádságban mindezt kérjük Isten előtt.